Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Hát nagyon kíváncsian várjuk, szinte mindig nagyon friss könyvet, filmet hozol nekünk, én nem tudom, el lehet-e valaki így vidéki rádióba kényeztetve, mint ahogy mi vagyunk általad, szóval
köszönöm,
mit használnak?
Stefan Zweig a Sakk novella című művét szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani. Teljesen biztos vagyok abban, hogy Stefan Zweigről is különböző műveiről már esett szó a mi ismertetőnkbe, és még annak lehetőségét sem zárom ki, hogy a Sakk novelláról is megemlékeztünk. Jegyzeteimben nem találtam, de elnézést kérek a hallgatóktól, hogyha ismétlésen kapnak. A Sakk novella viszont egy olyan zseniális mű, ami többször is meg lehet hallgatni,
megérdemli.
És többször is el lehet olvasni, tehát mindenképpen megérdemli. Rengeteg kiadása volt magyarul, nagyon sok kiadása volt magyarul. 2021-ben látott napvilágot, de nem ezért hívom föl a hallgatóknak a figyelmét, hanem azért, mert elkészült a Sakk novellának egy német rendező által készített film, amelynek ugyancsak Sakk novella a címe, és föl is tünteti, hogy Stefan Zweig nyomán, az ő történet vezetése nyomán készült, és 1921. augusztus 29-én volt a premierje. Magyarországon a HBO Max filmcsatorna 2022. október 13-án mutatta be a filmet, és hát ez idő szerint is ezen a filmcsatornán megtekinthető. Na most én az ismertetőmben némileg ugye szeretném összevetni a filmadaptációt magával a novellával. Talán észrevették a hallgatók, hogy nem mindig vagyok kibékülve a filmadaptációkkal. Ennek aztán
igen, de van pro kontra.
Adni.
Néha igen. A film tetszik jobban, néha a könyv.
Valóban,
legtöbbször a könyv azért.
Hát ugye Stefan Zweig a 20. század egyik legszínesebb, az egyik legjelentősebb osztrák írója, aki egyébként egy morva zsidó családból származik, nagypolgári életet éltek, ugye Bécsbe telepedtek át, vagyonos emberek lettek, Stefan Zweig a legjobb iskolákat végezte, lényegében élete része volt Bécs, magyar vonatkozású regényei is vannak, és hát ugye ez idő szerint is számos műve nagyon-nagyon népszerű. A Sakk novellát 1941-ben írta, ugye tudjuk, hogy az Anschluss 1938-ban ugye a náci Németország bekebelezte Ausztriát, és hát természetesen Ausztriából is menekülnie kellett azoknak az embereknek, akik hát a világ tudományába, irodalmába beírták a nevüket, ez azonban az a náci barbárság nem tudta elviselni. Szinte egy időben menekült Heinrich Heine, Franz Werfel, Erich Maria Remarque, akinek a művével nem olyan nagyon régen foglalkoztunk, a Nyugaton a helyzet vált, Heinrich Mann, Erich Kästner, tehát csak ezek az emberek úgy kapásból tudjuk felsorolni, akiknek menekülniük kellett, akiknek a műveit nyilvánosan, ezek a pojácák nyilvánosan elégették. Kifejezvén azt, hogy az ebben foglaltak a német szellem számára méregként funkcionálnak, megmérgezik az agyát az embereknek. Hát,
ez gondolom, a könyvéget is mindig nagyon rossz ízű dolog,
igen,
azt gondolom, bármilyen szituációban szóval módon hajtódik végre.
Na most Zweig először Svájcba emigrált jó időben, tehát nem került a nácik kezére, onnan Angliába, majd aztán Dél-Amerikába, az Egyesült Államokba és Dél-Amerikába emigrált, és hát egyfajta központi alakja volt azért, az emigráns németek föltekintettek rá, és az ő megnyilvánulásai, náci ellenes megnyilvánulásai, azok azért irányadók voltak, hozzáteszem azért mindig óvatosan, jó politikus módjára nyilatkozott, hogy ne súlyosbítsa az amúgy is súlyos helyzetet is, és ne tegye lehetetlenné nyilatkozataival az otthon maradt hozzátartozóknak az életét.
Hát igen, egyébként zárójelben, hogy azért ez egy nagyon bölcs dolog, sokan igen. Nem élnek ebből a bölcsességgel. Igen.
Hát sajnos nem. Na most maga a Sakk novella, röviden összefoglalom a történetet, de hát egy annyira bűbájos történet, és annyira izgalmas történet, hogy biztos vagyok benne, hogy másokat is lenyűgöz. A lényege, hogy egy Isten háta mögötti horvát faluban élt a plébános, a falu plébánosa és a falu csendőre, és a plébános mellett volt egy árván maradt fiú, akinek az édesanyja is, édesapja is korán meghalt, és hát senkije nem volt, a plébános magához vett, tehát próbálta tanítgatni, de hát ez a gyerek olyan rettenetesen buta volt, és olyan rettenetesen tehetségtelen volt, hogy hát írni, olvasni nem sikerült, tehát éppen hogy csak, tehát valamennyire. Na most a ház körüli munkákat ilyen ideg romboló lassúsággal elvégezte, söprögetett, és a többi minden, hát jó, hát ugye ezt a plébános tudomású vette.
Ez a keresztje.
Hát ez a keresztje, mit csináljon ez a gyereket, mégse teheti ki a szűrét. És a szórakozásai közé tartozott a plébánosnak, hogy hetente többször eljött a helyi csendőr, leültek és sakkoztak. És akkor ez a gyerek, aki, hát ezek már az esti órákban volt, ez a gyerek pedig odaült, és rezzenéstelen arccal nézte, ahogy vívják a sakkjátszmákat, ugye a két férfi. Egyik estén lélekszakadva rohadt valaki, hogy haldoklik a hozzátartozója, és legyen szes, jöjjön a pap, és az utolsó kenetet adja föl, és hát a partit félbe kellett hagyni. Ott maradt a csendőr, és ott maradt ez a buta kölök, és mondja neki a csendőr, de hát csak úgy piszkálódásként, hogy na, mit lépnél?
Lépjél
már. A gyerek beült, nézett egy darabig, és megverte a csendőr. Hát ugye nem akart hinni a személyének, hát ez lehetetlen, hát elképesztő. Egyébként kielemezte a partit a csendőr, és nem érezte úgy, hogy ő elnézett egy tisztet, vagy belesétált volna a csapdáma, nem. Teljesen egyértelmű, hogy a játékstílusa ez a lassú, végtelenül, mint a nyomtatóló megy előre, és lesöpörte őt a sakktábláról. Még két partit játszottak, mind a két partit elveszítette. Közben hazaér a plébános, és látja, hogy hát Bálám Szamara, hát ez lehetetlen, hát ilyen nincsen. Ő is leült a fiúval sakkozni, ő is kikapott. Na lényeg az, hogy tényleg egy lelkiismeretes emberről lévén szó, a pap fogta a gyereket, elvitte a közeli városba, ott volt egy kávéház, aminek hát ugye az egyik sarkában a helybéli emberek ilyen sakkört hoztak létre, hát fantasztikus sikereket aratott, és hát ugye mindenki oda volt a csodálkozástól.
Sakknovella címmel, Stefan Zweig novellájáról, illetve a belőle készült friss film adaptációról hallunk ismertetőt, tartsanak velünk zene után is.
Vend és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a sakknovella ismertetését, Stefan Zweig novellája, illetve a belőle készült filmadaptációról hallunk dr. Téglás Péter ajánló rovatában. Ugye itt a történet már szerintem elbűvölt sokakat, ugye egy buta lassúcska fiú, mint kiderült, egészen jól tud sakkozni, itt tartunk.
Hát a lényeg az, hogy hát kezdett nagyon komoly karriert befutni, egymás után nyerte a minősített versenyeket, szerezte a pontszámokat, ugye hát ennek meglehetősen régi szabályai vannak, hogy ki miként léphet elő a ranglétrán. Lényeg az, hogy aztán ugye a gyereket rábeszélték arra, hogy úgynevezett szimultán partikat is játszon. Hát a szimultán partinak a lényeg az, hogy egy sakkozó, a kitűnő sakkozó több emberrel játszik egy időben, ugye 8, sőt 16 asztalos. Hát ugye az első óriási nehézség az volt, hogy hát meg kellett vele értetni, hogy mit jelent az a szimultán. Nem tudta főfogni, hogy az micsoda, na akkor megmutatták neki, hogy ez végignyerte a szimultánokat, és hát 8 asztalosnál, legfőjebb egy asztalnál tudták megverni, úgyhogy végülis aztán világbajnok is lett, csak világbajnok lett, de képtelen volt arra, hogy mondjuk leírjon egy mondatot, vagy képtelen volt arra, hogy az őt körülvevő újságíróknak valamiféle interjút adjon. Tehát ugye azért az ő stábja megóvta attól, hogy
erre
a sakkon kívül megnyilvánuljon. Maga a történet lényegében úgy folytatódik, és úgy merül föl egyáltalán ez az egész narráció, hogy az egyes szám első személyben beszélő narrátor, akiről most nem tudjuk, hogy Stefan Zweiggel azonos-e, vagy pedig hát egy ismeretlen narrátor, egy ismeretlen személy, meséli, hogy Dél-Amerikába tartó luxushajón utazik, mármint a narrátor, és hát ugye mindenki unatkozik, hosszú napok telnek el ott ugye a tengeren, mindenki próbál valami elfoglaltságot találni, és egyébként a hajót izgalomba tartja, hogy ez a sakkvilágbajnok is ott tartózkodik a hajón, éppen valami versenyre utazik, talán Brazíliába. Megpróbálják vele fölvenni a kapcsolatot, hogy milyen jó lenne beszélgetni, és a többi, de ez ilyen peripatetikus mozgás az össze naponta, hogy kijön, lesunja a szemét egy borzalmas nagy kabátba, így körös körül rohangál, ezzel kielégíti a mozgásvágyát, de senkivel nem hajlandó beszélni, míg nem egyszer elállja az útját a mi narrátorunk, és hát próbál vele, de nem hajlandó semmire sem beszélgetni, sem leülni, sem egy kávét meginni. Viszont van az utasok között között egy skót milliómos, akinek nem csak rengeteg pénze van, hanem az egója is borzasztó nagy. Ő viszont szabályosan elfogja a sakkvilágbajnokot, és felszólítja, hogy szeretné megkérni arra, hogy játsszon velük egy partit, mégpedig úgy, hogy ő összegyűjti itt az amatőrök között a társaságot, és nem a szabályos szimultánt, hanem több ember ellen vívjon egy játékot. Hát annyit azért kibír nyögni a mi bajnokunk, hogy ő kizárólag pénzért hajlandó, mert azért annyi esze van, tehát ugye a pénzt azt azért nagyon tudja becsülni, és hát valami borzalmas összeget mond, hogy miért hajlandó, amit hát mellén zsebből kifizet ez a mi milliómosunk, hát természetesen elveszítik, hiába okoskodnak ott a sakkozók, természetesen elveszítik a partit, akkor újra fizet a skót, akkor újra elveszítik, és a valahanyadik partinál, amikor már jól elmélyedtek a játékba, tehát tulajdonképpen a parti vége felé vannak, és hát természetesen megint látszik, hogy vesztésre állnak, míg nem egy érdekes, elegáns, őszhajú úr beleszól a játékba a másik oldalon, hogy ne odatold a gyalogodat, hanem lépjed ezt, és azt követően lépjed amaszt, és hogyha ezeket így végigviszed, akkor egy úgynevezett remit, egy döntetlent ki tudsz csikarni a bajnokkal szemben, hát ugye ez is már egy óriási dolog lenne, és valóban hallgatnak erre a férfire, és valóban egy remit sikerül elérni, az utána következő partiknál viszont már fölkérik ezt a férfit, hogy hát ő játsszon, hát a többiek azok ottan csak mormognak, ő játszon, és többször meg is nyeri a partit, tehát szemmel láthatóan egyébként mélyen lesújtja a bajnokot is a vereség, tehát azért ehhez ő nincsen hozzászokva. A többszörös partinál látszik, hogy a mi főhősünk egyre idegesebb, tehát nem a bajnok, hanem ez a Dr. B-nek nevezett, tehát a könyvben Dr. B, nem írja ki a nevét, ez a Dr. B egyre idegesebb, nehezen tűri, hogy a gondolkodási időt, mert ugye sakkórával játszanak, a gondolkodási időt kimeríti az ő ellenfele, és egyik alkalommal már nagyon vibráló, ideges állapotban a lépés után bejelenti a sakkot. Hát ugye, aki tud sakkozni, az tudja, hogy a sakk akkor jelentjük be, és akkor illik bejelenteni, hogyha én olyat léptem valamelyik gyalogommal vagy tisztemmel, amellyel ütésvonalba hoztam az ellenfélnek a királyát. Hát nézi a bajnok, és mondja, hogy kérem szépen, itt ilyen szituáció nincs. Hát mire tetszik gondolni, mondja a bajnok, hát nincs sok. Kiderül, hogy ő már annyira előre gondolkodott, annyira pörög az agya, és egy olyan izgalmi állapotban van, hogy többszörös lépéssel előre gondolta, hogy ha ezt lépi, ha ő ezt válaszolja, akkor arra a lépésnél sakkot fog adni az ellenfelének. Na most lényeg az, hogy ugye ez a fiaskó miatt a partit abba kellett hagyni, ápolásra szorult a barátunk, mert olyan ideg állapotban volt, és akkor hát a történet mesélőjének elmondja, hogy honnan ered ez a szörnyű idegessége. Elmondja, hogy ő egy nagyon neves ügyvéd volt Bécsben, és hát ő tulajdonképpen olyan különösebben nem zavarta a náciknak a bevonulása, nem volt zsidó, nem volt baloldali, nem volt szociáldemokrata, tehát ő Isten igazából nem gondolta volna, hogy bajba kerül. Igen ám, csak az ő nagyon diszkrét, viszonylag kevésbé ismert, ám de nagyon jelentős ügyeket intéző ügyvédi irodája a Habsburgoknak a vagyonának kimentésével, rejtésével, mozgatásával, bizalmi vagyonkezelés, foglalkozott, az egyháznak a különböző nagyon nagy értékű dolgaival foglalkozott, különböző számlákra helyezte el a pénzeket, hát azért úgy mindenki sejtette, hogy itt baj lesz, tehát jönnek a németek, és itt baj lesz. Lényeg az, hogy őt letartóztatták, és követelte tőle a gestápó, hogy na akkor egész pontosan jelölje meg, hogy hova rejtette el a vagyont, bankszámlaszámok, hozzáférési kódok, és a többi, amire hát a mi főhősünk nem volt hajlandó. Kitaláltak egy sajátos kínzást, a Metropol szállónak egy ilyen a világító ablakra néző, vagy udvarra néző szobájába bezárták, teljesen izolálták a környezetétől, teljesen izolálták, sem könyvet, semmilyen, szóval normálisan étkeztették, a szoba normálisan föl volt szerelve, de élő emberrel a kihallgató tisztjén kívül nem találkozott. Hát ennek aztán előbb-utóbb megvolt a maga romboló hatása, aztán összesen 4 vagy 5 hónapig tartották így fogva, és próbálták őt vallatni. Míg nem, egyik alkalommal, amíg várakozott a kihallgatásra, sikerült elcsenni az előszobából egy könyvet. Óriási várakozása volt, hogy visszamegy a szobája, vagy végre olvasat valamit, ahol nagy csalódással tapasztalta, hogy ez egy sakkönyv.
Sakknovella, Stefan Zweig novellája, belőle készült filmadaptáció. Nagyon kalandos történetében vagyunk, maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
Vend és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Sakknovella címmel hallunk ajánlott dr. Téglás Pétertől, mely egyrészt Stefan Zweig novellája, másrészt a belőle készült filmről hallunk. Most még a történet cselekményében vagyunk, ami nagyon izgalmas.
Hát ugye itt tényleg egy nagyon nagy eszű emberről van szó, aki sakkozni sakkozott valamikor fiatal korában, de hát nem tudott komolyan sakkozni, és hát nagy csalódással vette tudomásul, hogy ez nem egy szép irodalmi regény, vagy nem valami tudományos könyv, hanem egy sakkönyv. Ami tartalmazza a korabeli világ nagy sakkbajnokainak a különböző játszmáit. Na most ugye csak nagyon röviden mondom, ugye, hogy a 64 világos és sötét kockából álló sakktáblánál ugye van a betűrend és a számrend, és ugye annak megfelelően, tehát mondjuk a gyalog lép D-ről H2-re, most csak a hasamra ütöm, nem tudom, hogy ez egyáltalán lehetséges-e. A lényeg, hogy ennek megfelelően, tehát hogyha valaki lát egy parti leírást, akkor ilyen jelzéseket látott, és akkor hogyha ezeknek a jelzéseknek megfelelően egy sakktáblán le tudja játszani a világ legnagyobb sakkozóinak a legbonyolultabb játszmáit, ugye, és akkor onnan olvasni. Na lényeg, hogy a mi főhősünk kényszerűségből elkezdi megtanulni ezeket a partikat, lévén egy nagyon vizuális, nagyon éleseszű ember látja maga előtt a sakktáblát, tehát fejben sakkozik. Megpróbál készíteni egy sakktáblát, ami nem sikerült, tehát nincs hozzá megfelelő eszköze, de mondom vizuális, és látja maga előtt a sakktáblát. Egyébként nagyon rátermett emberek képesek arra, hogy fejben sakkozzanak. Tehát láttam.
Igen, sőt azt mondják, hogy mindenki, aki valamilyen szinten zseniálisan űz egy dolgot, azt fejbe rakja össze, mert hogy gyorsabb.
Így van.
Egész egyszerűen. A sakkot tipikus példaként szokták hozni, fejbe játszák.
És akkor fejbe ő lejátszotta, és hát mondjuk a kihallgatásokon ez meg is látszott, a szellemét annyira karban tartotta ez a féle sajátos játék, hogy észrevették a kihallgatók, hogy hát nem bírnak vele. Annyira okos, olyan ügyesen tér ki a különböző keresztkérdések alól, hogy hát hiába gyötrik ezt a szerencsétlen, nem hajlandó elárulni, amire kíváncsiak. Igen, ám csak egy bizonyos idő után elfogynak ezek a játékok. Tehát annyiszor játsza már végig ezeket a partikat, hogy ráun. És akkor elköveti a lehetetlent. Elkezd önmaga ellen játszani, ami ugye egy teljes abszurditás. Tehát ugye a sakkban önmagam ellene nem tudok játszani. Mert vagy a világossal, vagy a sötéttel kell, hogy azonosuljak. Tehát az, hogy egyik percben itt küzdök, a másik percben a másik oldalon küzdök, ez a maga az őrület. Szabályosan az őrület, és ez be is következik, ami főhősünknél szabályosan beleőrül ebbe a próbálkozásába, és aztán hát egy idő után úgy vannak vele, hogy hát nem árult el semmit, se közben meg is őrült, egyébként pedig ő neki úgy a nácizmussal nincsen karakterisztikus szembeállása, tehát ahogy említettem, ő nem zsidó származású, ő nem valoldali, és szabadon engedik azzal a feltétellel, hogy nagyon-nagyon gyorsan elhagyja Ausztriát, ami hát nyilvánvalóan nem esik nehezére az illetőnek, és akkor így kerül ki az Egyesült Államokba föltehetően egy megfelelő jó módba, és így tud a hajón ezen az utazáson részt venni, és így találkozik össze a mi sakkbajnokunkkal, és a többszörös parti után ismét előjön ez a féle sajátos téboly és őrület, mert egyébként az orvosa már korábban javasolta neki, hogy a sakktól tartsa távol magát. Mert ha nem tartja magát távol, akkor kiújulhat ez a féle nagyon érdekes és sajátos idegbaj. Na most a 2021-es film Stefan Zweig nyomán készül, és maga a cselekmény csak nem azonos a novellában írtakkal, viszont a hangsúlyt máshova helyezi. Itt már Dr. Bartókról van szó, tehát nem Dr. B, Dr. Bartók, a sakkbajnok írónk nem Horvátországból származik, hanem Magyarországról származik az illető, tehát a képzeletbeli sakkbajnok, hát ugye ez egy fikció.
Igen, igen.
Ennyi különbség van. Ami viszont nekem kevésbé tetszik, hogy ez a csodálatosan fölépített történetnél ő egy kicsit kifordítja a hangsúlyokat. Tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt helyez arra a kínzásra, amit a doktor B-vel vagy Bartókkal szemben elkövetnek, ezt hosszan elemzi, számos képsor magáról, az őrületről, erről a próbálkozásról, a vallatásról, és a többiről, amit a novella csak úgy elmesél, ugye az érintett személy szavaival. Én úgy gondolom, hogy ezáltal maga a film nagyon sokat veszít az érdekességéből. Itt az igazi érdekességet és azt az írói ihletet, ami arra vitte az írót, Zweiget, hogy egy ilyen novellát írjon, itt nem maga a kínzás, hanem tényleg az a nagyon sajátos életpálya, amit egy ilyen képességeiben csökkent, ám de a sakkhoz valami egész zseniálisan értő és azt megértő és azzal instrumentálisan kezelni képes személynek a karrierje, és ugye a hajón történtek azok, amik igazán élvezetessé teszik ezt a művet. Én azért ettől függetlenül javaslom, hogy mindenki nézze meg, aki teheti a HBO Maxon ezt a filmet, de legfőképpen olvassák el a novellát.
Talán a filmekben ma pont azért, hogy nagyon fogyasztóvá válhasson a nézők számára. Vagy cukrosan édes a szerelmi történet, vagy borzalmasan borzalmas a borzalom benne, és talán ennek esett áldozatul a film. No, de döntsük el magunk, ahogy ajánlottad is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Dr. Téglás Péter ajánló rovatában voltak, melyben könyvet és filmet is kaphattunk, saknovella címmel Stefan Zweig novelláját, illetve a belőle készült film adaptációt. Nézzük meg, olvassuk el. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.